Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntjük a kedves hallgatókat. Hű, de hangos.
Ja, hogy hangos. Ja, csodálkoztam, hogy majdnem kiütötted a saját fogsorodat a mikrofonnal.
A saját hangommal a saját fogsoromat, azért az nem lenne semmi. Pedig kis ilyen megvalósult.
Még világrekord közeli dolog lett volna. Tényleg megrettentél tőle.
Tehetség. Kutató műsor, tudom, minden van, tehát nem csak zene, meg ilyenek, lehet, hogy az ott fel is léphetnék egy ilyennel. Egy nagyot beleültek a mikrofonomba, majd kiköpöm a fogaimat. Na, hát Smitani után ez sajnos előfordul, nagy hangerővel szereti hallgatni magát, és ilyenkor az összes füles felhangosodik. Na,
de nem ezért jöttünk. Mondanod sem kell, mert a hallgatók tudják,
ez örök para.
Akkor kifelejtjük a visszahalkítást, igen.
Viszont ez továbbra is a Millás reggelét, a Rádió Káfé 98.0, január 7-e, kedd reggel van, 9 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És itt vannak persze a kedves hallgatók is. Ég mindig ez a dáp pörög itt a hallgatóknál, és azt írja egy hallgató, hogy arra figyelne, hogy milyen hozzáféréseket kér a telefontól, fénykép, helyadat, stb. Írja Ági. Az a baj, hogy persze nem tudom miért, de a legtöbb alkalmazás egészen lehetetlen hozzáféréseket kér. Tehát ezt majdnem mindig kérik. Fényképet, helyadatot, stb. Az ember összerezzel, hogy mi a jó, nem tudom, de ez egy sodokút, és akkor miért kér fényképet, vagy helyadatot. Úgyhogy nem tudom, hogy ebből ki lehet-e indulni, vagy mi van, hogyha ezt látod, hogy ezt kéri, akkor nem töltöd le. Hű! Jött egy üzenet, ami úgy kezdődik, hogy ez hosszú lesz, és tényleg.
Betöltötte az egész képernyőt.
Abszolút. Úgyhogy erre majd vissza kell térnünk, mert ez tényleg nagyon méretesre sikerül.
Mi van akkor, ugye a paránkra írta a hallgató, hogyha elhagyjuk az egyetlen telefonunkot, amiben már ott van a DAP, és mindenünk ott van a személytől elkezdve az egészségbiztosítási kártyán keresztül. Veszel egy másikat, és megnyitod az applikációt, írja.
Meg elkéred a melletted lévőt, és belépsz. Hát ez nem így működik. Nem tudom, hogy cseréltetek-e már telefonon alkalmazásra, cseréltetek egy telefont. Arról nem beszélve, hogyha kellően körültekintően jársz le, akkor nem olyan tudod a jelszavaidat. Én azt jelszógenerátorral állítom elő a jelszavaimat. Én azokat nem tudom megjegyezni. Tehát azok jó. 15 karakter hosszú ákom, bákomok.
Ennek még nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni. Igen. Akkor, amikor tényleg ez európai vagy uniós szintre emelkedik a védelmi mechanizmus, hát remélhetőleg jól ki lesz ez találva, és pótolható lesz. Nyilván gondolnak erre is a szakemberek, hogy a telefon eltűnhet, megsemmisülhet, elromolhat, akár csak lemerülhet váratlanul. Úgyhogy...
Egy olyan kérdés, amit lehet, hogy te tudsz csak. Sziasztok, mit gondoltok a MÁK kártyával utazónak a kártya számít bérletnek, és ő avval utazik a biciklivel, vagy annak kell vennie a bérletet a BKK-n? Közigazgatási határon kívül vagy belül?
Nem tudom.
Nem tudod, hogy van ez az új kerékpáros kutyás. Nem. Megoldás, ugye a bérlet tulajdonosoknak jár egy ilyen ingyen társ, majd akkor utána nézünk ennek is. Azt mondja, a gyermekdiák igazolványa nem került fel a DAB-ba, például, igen, vannak hiányosságai, továbbra is azt tudjuk mondani, és ezt a szakértő is
megerősítette. Az egész beszélgetés innen indult, ugye, van, hogy ha van. Már ennyi hiányosság van, akkor minek kellett ennyire rohanni vele, de erre is választ kaptunk egyébként, úgyhogy szerintem nagyjából, ha nem is teljes, de közel teljes képet kaptunk.
Akkor szerintem mehetünk is tovább.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Azt hiszem, hogy tudunk róla valamit, vagy láttuk a valamiét, de nem tudunk az alkotóról túl sok mindent benne. Most egészen messzire ment Katona Csaba történet. Lehet, hogy csak az én nevembe kell beszélnem, de Pásztor János szobrászművész munkásságát így a leírtakból már kapizsgálom, vagy rémlik valami, és biztos, hogy találkoztam vele, de magával a művészről...
Nem, a neve nekem sem mondott még semmit.
Döbbenetesen nem tudok semmit, úgyhogy nagyon jó lesz megint felderíteni valakit, akiről érdemes beszélni, és ezt tesszük most meg Katona Csaba történésszel. Szia, jó reggelt!
Szervusztok! Jó reggelt kívánok, és jogos a meglátás, mert valóban egy olyan emberről beszélünk, aki részben Budapesten, részben vidéken számos szoborról gazdagította és gazdagítja mai napig Magyarország köztereit. Ezt képest a neve meglehetősen ismeretlen, és hogy hát ez mennyire így van, azt egyetlen szoborra rögtön tudom példázni, ez a Rákóczi szobor a Kossuth téren, amit szerintem ember nincs ebben az országban, aki ne látott volna, és ne jegyezné meg ezt a monumentális alkotást, és ez az ő alkotása.
Hoppa.
Csak hogy így rögtön berúgjuk az ajtót.
Mindent értünk, igen.
De hozzáteszem, hogy van még egy másik is, amit szerintem szintén mindenki ismer, ez nem más, mint a révész és a halász szobra Balatonfüreden. Csak hogy mondjak egy teljesen más típusú szobor.
Hát most nem tudtam, hogy ki.
Na hát meg ez.
Ez tipikusan az a történet, hogy mindenki ismeri a szobrot, aki egyszer járt Füreden, találkozott vele, nem felejti el, a város büszke rá. Sőt, van egy helyi anekdota, aminek a lényege, hogy ha egy ifjú leány Balatonfüreden nyaral, és nyáron semmilyen szerelmi kalandba nem keveredik, akkor megeverik előtte a kalapjukat, és mármint a szobor alakok, és onnan lehet tudni, hogy ez igaz és nem legenda, hogy még soha nem tettek ilyet. Tehát,
ja. Nagyon jó. Igen, és még elkeserű többet mondjunk, hány képen szerepelhetnek ezek a művek az Instagramon, meg mindenféle selfie fotón, ugye, anélkül, hogy az alkotójáról tudna bárkit is, bármit is a képkészítője.
Így van. És ezt még hosszan lehetne sorolni, például, hogy én kinézek a munkahelyemnek a ablakán, a Lehajatár Bécsi Kaputéri palotájából, akkor ott van a Kazinczy emlékútnak a kecses nő alakja, az is az ő alkotása fönt a Budai Várban. De minden másodat tegyük azt helyre, hogy miért pont ma emlékezünk meg róla, ugye itt 1945. január 7-én hunyt el, legalábbis elvileg. Ezt csak azért mondom így, mert van olyan korabeli sajtóközlés, amelyik január 26-ra teszi a halálát, a özvegyével készült riport szerint pedig január 27-én oltotta ki életét egy aknaszilánk, mert ugye a háború okozta Pásztor János végzetét. De igazából nem tudjuk pontosan, hogy mikor halt meg, de hát a háborús viszonyokat figyelembe jövő, lássuk be, hogy ez érthető is.
Igen.
Mi a január 7-i dátumot választottuk, de azt gondolom, hogy nem ez a lényeges, hanem a élete és a műve. Hát kezdjük ott, hogy honnan származik. Az Alföld szülöttéről beszélünk, gyomán láttam a napvilágot 1881. január 29-én. És az a helyzet, hogy az édesanyja, ez egy érdekesség, hogy úgy hittak a Bordé Terézia, ő pedig francia származású volt, de alapvetően tényleg úgy kell elképzelni a dolgot, hogy egy nem túl tehetős családból származott hódmezővásárhelyi parasztok voltak a ősei. És az nagyon hamar kiderült, hogy művészeti talentuma van, nem gimnáziumba jár, bár egy rövid ideig járatták oda, de hamarosan kiderült, hogy a nem annyira az elméleti tanulás, mint sem inkább a gyakorlat áll hozzá közel, a polgári iskolába járt, és hát van egy ilyen anekdota róla, hogy 12 éves korában a iskolai tanára, aki dekoratív plasztikára tanította, szólt az édesanyjának, hogy már nem tud mit tanítani a gyereknek, viszont megkért, hogy tanítsa az osztálytársait, mert hogy jobb nála.
Oh.
Tehát most ez annyi történt, vagy nem. Ezt ugye nem tudjuk. Amit biztosan tudunk, hogy a Alföldön, ott, ahol ugye óriási Kossuth kultusz van, ezzel nem mondok semmi újat, ott nagyon sok 48-as érzelmességet szedett magában, rengeteget volt a nagypapája házában, egyszerűen azért, mert édesapját korán elveszítette. És hát aztán az Országos Magyar Ipüranőszte iskolába járt, ez a mai Momé-nak a jogelődje, és nagyon hamar kiderült, hogy tehetséges emberről beszélünk, és akkor először a Szüke pártjába jelentek maga szobrai, a Szegedi Vásárhelyi Pál emlékszobornak a mellékalakjait csinálta, és hát kellő cinizmussal azt tudom mondani, hogy bizonyos értelemben itt az Alföldön, Szegeden, a Széchenyi téren, ahol megint csak vannak neki jeles alkotásai 1930-as évek közepéről, minden áthallás nélkül mondom, hogy fölállította egymással szembe az építő és a romboló Tisza szobrát, ezt mindenki érse úgy, ahogy akarja. Mondjuk úgy, hogy ma kicsit talán más jelenti. Igen. Akkor, de tényleg való, hogy ezt a folyónak ezt a kettőségét, ami egyszerre áldás és egyszerre átok Szegednek, ezt remekül meg tudta jeleníteni. Megint csak azért említeném meg, mert hát a Szegedi Széchenyi tér is egy ikonikus tere ennek az országnak, ott is van neki szobra, és megint csak nem feltétlenül az ő nevéhez kötjük. Most, ami a művészetét illeti, azért több dolog hatással volt rá. Eljutott egy zarándocsoport a Rómába, ott azért elég sokat tudta gyarapítani a tudását, illetve Párizsba is kijutott oda már állami ösztöndíjjal. Itt ismerte meg Rudnai Gyula festőt, aki nagyon jó barátja lett, állítólag ez úgy történt, hogy a este a szállodai szobájából meghallotta a Rákóczi induló hangjait, átment, hogy biztos itt is magyarok vannak, és itt ismerte meg Rudnait. Ez vagy igaz, vagy nem, ezt nehéz ellenőrizni természetesen. Az biztos egyébként, hogy a művészete egy idő után elvezetett a főváros irányába. Ugye ha megnézzük azt, hogy a népiességhez hogyan kötődött, számos szobra van, ami ezt a vonalatot viszi, ami teljesen más, mint mondjuk a Rákóczi szobor, de ez a népies vonal maradt meg például a halász és a révész szobrának a megalkotásában is. Amiben még nagyon erős volt, hogy remekül tudott női alakokat ábrázolni. Itt említettem a Kazinczy Kutat, nem véletlenül, az egy végtelen kecses női alakról beszélünk, aki megjeleníti ugye Kazinczyt, de hát vannak egyébként még olyan a szobra is, például az a nő alak, amely a saját sírján találhat, ugye a saját szobrát helyezték a sírján ugyanis. De hát Rossz Károly síremlékét is ő készítette el.
Igen, épp ezt nézem, és ott is egy ilyen gyönyörű mozdulatot ábrázoló nő alak, igen, egy ilyen nagyon lágy. Igen.
És hát, na de készült azért mondjuk macsós szobrokat is, Kini Zsipál szobrát megalkotta, Toldi Miklós szobrát megalkotta, de hát a legnevesebb szobra az kétségkívül a Rákóczi féle lovas szobor, ugye 1934-ben kapott megbízatást erre, akkor volt ugye a fejedelem halálának 200. évforduló előtt egy évvel voltunk, ugye 1735-ben hunyt el Rákóczi Rodostóban a mai Tekirdában, és hát akkor a Kossuth téren ugye már ott volt Andrássy Gyula szobra, mármint az idősebbé, Kossuth Lajosé, Tisza Istváné, és akkor így került sor arra, hogy akkor legyen egy Rákóczi szobor is, hát kicsit megcsúszott vele, 1937-ben adták át, na de hát azóta egy abszolút ékessége ennek a térnek. Viszont ami nagyon érdekes, hogy vannak olyan egyéb fejedelem szobrai, például Bátor István erdélyi fejedelem szobra Zuglóban található. Az egyik legismertebb munkája, az ma már nincs meg. És hát melyik ez a munka, amelyik ma már nincs meg? Több ilyen is van egyébként. Volt a Szabadságtéren az Irredent, a szoborcsoport, itt ő csinálta a Kelet szobrát, megcsinálta a csendőrvértanok emlékszobrát, ugye akik 1919-ben vesztették az életüket, ez a szoborcsoport sincs ma már meg, de ezek közül a legérdekesebb az Gömbös Gyula szobra.
Oh.
Ugye, Gömbös Gyula 1936-ban halt meg, ugye miniszterelnökként. És így esett, hogy megrendelték az ő szobrát, 1941-ben leplezték le a mai Döbrentei téren. Állítólag gyönyörű művészeti alkotás volt, bár Márai Sándornak nagyon nem tetszett, de nem lehetetlen, hogy Márai ebbe befolyásolta a politikai
állapotot. Pontosan erre gondoltam, igen.
Mert azért Pásztor nem volt amatőr, maradjunk annyiban.
De.
Viszont amit tudni lehet, hogy a szobor az nagyon kevés ideig állott a helyén, 42-ben adták át Horthy Miklós kormányzó jelenlétében, és hát kérem szépen a szoborral az történt, hogy 1944. október 6-án, nem véletlen az időpont, a szobrot egész egyszerűen fölrobbantottá egy illegális kommunista szervezet. Ami ugye azért kicsit más a dátumot figyelembe véve, mint ha mondjuk ezt 1964-ben vagy 1924-ben tették volna. Tehát 44. október 6-án. És állítólag a Balatonfűzfői nitrokémia gyár egyik szeméből csempészték ki a robbanóanyagot, ami vagy igaz, vagy nem. De kétségtelen tény, hogy ez a szobor, mint művészeti alkotás megállta a helyét, nyilván más kérdés, hogy mennyire lehet azonosulni Gömbös Gyula politikai életművével. Viszont ez a szobor, ez ilyen értelemben sajnos eltűnt, tehát nem maradt ránk műemlékként, ami pedig Pásztor sorsát illeti, itt már említettük ugye, hogy a háborúban halt meg, de már 42-ben nagyon rossz állapotban volt, teljesen függetlenül a háborús viszonyoktól, kórházba kellett őt szállítani, és 42 tavaszán amputálni kellett az egyik lábát, hosszas betegeskedés után kerül sor erre a döntésre, a részleteket nem tudom, hogy mi baja volt, és hát már súlyos állapotban fél lábbal érte őt a ostrom, amit biztosan lehet tudni, hogy januárban valamikor bevitték őt, egy aknaszilánk sebesítette meg a Városmajor utcai Sziesta szanatóriumban, is itt halt meg. Eltemetve pedig ugye ezután lett, ugye a Sziki Turadasztra, ez a címe a szobrának, ahol egy gyönyörű nő alak áll, egyfajta egy gömbön, ami talán a földet jelképezi. Tehát azt gondolom, hogy ennél méltóbb emlékművet nehéz lett volna csinálni, mint az egyik rá nagyon jellemző stílusú szobrának a felállítása a saját sírján. És tegyük rögtön hozzá, hogy még egy dolog szerintem fontos vele kapcsolatban, a fia, az ifjabb Pásztor János, aki 1914-ben született, 1984-ben halt meg, kiváló magyar színművész volt, László Erzsébetnek hívták Pásztor János feleségét, ebből a házasságból született a művész, és mennyire érdekes dolog, hogy ahogy említettem, Pásztor János, mert az idősebb Pásztor János édesanyja, ő francia származású volt, neki pedig az első felesége volt francia állampolgár. A második az Sobogyi Erzsi volt, két házassága volt, magyar színésznő, és hát milyen szerepei voltak, játszott, mondok néhány ikonikus magyar filmet, amiben ő szerepelt, nem feltétlen főszerepbe. Gülbaba, Emberek a havasom, Külvárosi őrszoba, Úrimuri, Rákóczi harangja, Szegény gazdagok, kőszívű ember fia, és a tenkes kapitányával ő játszotta Kampós a kémet, aki galád módon megpróbált gátat vetni nekem át és társai szervezkedésének. Úgyhogy maradjunk annyival, és a Kőszívember filmben is játszottam, említettem már, ja, igen, mondta, és a Beszélő köntös, a Rózsa Sándorban játszott. Tehát egy olyan színészről beszélünk, aki a 45 utáni időszak ikonikus filmjének szinte mindegyikében ott volt, és még mondom, nem feltétlenül főszerepben, de mégis egy komoly karakter színészként. Úgyhogy azt gondolom, hogy amikor megemlékezünk Pásztor János szobrászról, akkor emlékezzünk meg Pásztor János színművészről is.
Abszolút, nagyon színes egyéniség. Hát nagyon köszönjük, tényleg ez nagyon, nagyon érdekes volt, és mindig örömmel vesszük, amikor olyas valakiről hallunk, aki számunkra ismeretlen, de nagyon jelentős munkássággal nagyon sok nyomát hagyta az ő életművének, úgyhogy szuper, köszönjük szépen még egyszer.
Én köszönöm, és hát ugye külön örülök annak, hogy ha csak egyetlen emberrel megesik, hogy elmegy a szobor mellett, így és van. Egy picit már hozzáköszönhetné nevet, már ezért megérte.
Abszolút.
És hát még van nekem egy kedves kötelességem, hogyha valaki az örömfőzés.hu honlapon tájékozódni szeretne, hogy január 21-én egy reformkori vacsoráról tud meg többet.
Örömfőzés.hu. Oké, oké, klassz. Jó van, nagyon köszönjük Csaba még egyszer, szép napot, jó munkát, szervusz. Neked is, szia, szervusz, szia. Katona Csaba történésszel beszélgetünk, Pásztor János szobrász, művész, és mint hallhattuk, színművészről 80 évvel ezelőtt hunyt el.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt a vonalunk túlsó végén kedves Hugó üzletkötő. Szia, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm hallgatókat!
Micsoda lendület, tehát ilyen jó a hangulat a tőzsdén is, mint nálad?
Jó hangulat most. A Budapest értéktőzsdén blúcsipek közül nincs olyan papír, amik negatív lenne a napi változás jelen pillanatban. 80 ezer pont felett van megint a BUX, 8263 pont felett van jegyzés jelen pillanatban. OTP 20.620 forinton közel 0,5%-os pluszban. Most hirtelen MOL kicsit esett, 2782 forinton van, mínusz 0,36%-os esésben. A Richter és az M-Telekom is emelkedik, a Richter kicsit több, mint kicsivel kevesebb, mint 0,5% pluszban, az M-Telekom még 0,35%-os pluszban, lassan 1300 forintos színnél van.
Uh-huh. Forgalom?
Igazából. Relatív alacsony a forgalom, ugye még éveleje van, még nem nagyon jöttek vissza a befektetők a nyaralásba, vagy a két ünnep közötti időszakból. Nem annyira kiemelkedő, mint szokott lenni. Jelen pillanatban a MOL viszi azért 85, az OTP viszi a prímet, több mint 380 milliós forgalommal. A többiek azért elenyésző részben vannak ehhez képest.
Igen, hát nem lehet olyan sok az összvolumen, hogyha az OTP tud 300-al amennyit, akkor olyan 500 milliárd körül járunk jó esetben. Mi történik a nemzetközi piacokon Európában?
Ugye tegnap volt egy délelőtt picivel, volt egy hír, hogy a Trump adminisztráció nem fog minden terméket és árut meg vámolt, tehát nem fog extra vámot nem fog kivetni rájuk, ezért az autószektor, német autószektor kicsit meg is ugrott, meg a német tőzsde is. Most ez visszaesett, ugye mínusz 0,15%-os mínuszban van, 20.187 ponton van a DAX. Emellett a nemzetközi tőzsde nem olyan jó hangulat, mint a magyaron. A francia tőzsde 74.739 ponton van jelen pillanatban, a brit tőzsde pedig 8.200-on, kicsivel több mint 0,5%-os esésben.
Uh-huh. Oké, és a forint? Ugye ez mindig nagy izgalom erre rákérdezni, hogy éppen milyen napra ébredtünk a forintpiacon.
Igen, ugye év végén az MNB 410 forint 9 filléres áron volt az év végi ára, most 415.90-nél van az euróval szembe, míg dollárral szembe hajszál híján 400-at, 399 és 70 fillér lehet venni 1 dollárt, azért nem annyira erős kezdés ez most a forint részre, ugye több mint 1%-ot gyengült idén a forint, és még csak 7-e van.
Hát főleg, hogy tegnap talán napon belül ugye még egy új lokális csúcs is lett, ilyen 416 fölött valahol.
416 felett volt, meg ugye 413-70 is volt egy, és szóval azért egy 0,5%-os sávban mozgott, ami azért nem pillanatban nem annyira tragikus, de legalább volt rá tér, hogy erősödjön egy kicsi mellett, a régiós devizák is tudtak erősödni, mind a cseh korona, mind a lengyel zloty az euróval szemben, ugye most a cseh korona egy picit gyengül az euróval szemben, a lengyel zloty pedig 4,25 alatt van, azért ez a 4,25-ös szint azért ez évek óta tartja. Uh-huh. Azért Covid előtt Covid előtti szinteken van most jelen pillanatban a lengyel deviza.
Oké.
Okay. Emellett talán még fontos lehet, az amerikai munkerőpiacok jönnek munkerőpiaci adatok jönnek délután.
Igen?
Az euró dollárra.
Na, hát azt akkor érdemes figyelni. Fél hármas adat közlés, vagy négyes?
Fél három.
Jó, megnézzük.
Nem pénteken szokott az áthelyezték?
Van annak több.
Több, nem csak egy van, nem persze. A
non-payroll. Nem, a
non-payroll, bocsánat.
Okay. Jó, meglátjuk akkor annak mi a hatása lesz. Nagyon köszönjük a beszámolót, jó munkát kívánunk.
Köszi
szépen. Szia. Kedves Ugó üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdék állapotáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Na kérem szépen, egy új programról fogunk beszámolni, illetve annak a készítőjéről, alkotójáról. Itt a Rádió Café 98.0-án egy új műsor indul, szerdánként este 8 és 9 óra között hallható majd a képzene. Illetve nem is tudom, hogy majd, vagy már, de majd mindjárt helyére tesszük, mert hogy itt van velünk a műsorvezetője, Policer Péter, rendező és vágó, sőt, aranyolló díjas vágó. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Elindultatok?
Holnap indulunk, holnap este 8-kor indul a képzene, uh-huh. És Herendi Gáborral lesz az első interjú.
De jó, hát ő most... Pont fókuszban van, ugye?
Fókuszban és csúcson, mindenhol.
Igen, meg hát ő azért jelentős. Ugye ez a műsor, ez a filmzenéről szól, a magyar filmzene történetét próbáljuk így bemutatni,
tehát,
meg feldolgozni.
Tehát kifejezett a magyar filmzene.
Magyar filmzene, uh-huh. Igen. És ebbe a Gábornak elég jelentős kézlenyomata van, hogy úgy mondjam.
Uh-huh. Nagyon klassz, tényleg jó indítás, ugye, mert most a futni mentemmel gyakorlatilag hasít a mozikban, ami több szempontból is tök klassz. Egyrészt, hogy magyar filmnek ilyen sikere van.
Az imént a kontrollra utaltunk vissza egy kicsit az előző zenével. Igen. És hát,
a másik meg, hogy támogatás nélkül készült film, ami ekkorát megy, ez meg most valahogy valamiért külön jó érzés. Hogy épül fel egyébként a műsor? Ugye filmzenei műsorok jönnek, mennek, vannak.
Honnan az ötlet, hogy egy ilyet csinálj? Okay. Miért fontos neked? Ez a legérdekesebb.
Igen, én filmvágó vagyok, ez azt jelenti, hogy az elmúlt 30 évben vágtam körülbelül 20 játékfilmet, és...
Ugye, bocsánat, ugye említette ezt az aranyagot, ez a fehér tenyérért.
Az elsőt a fényösvényéért kaptam, ja, és a második volt a fehér tenyér, igen. Uh-huh. És amikor készül egy film, tehát vágjuk a filmet, akkor a zene elég fontos dramaturgiai szerepet kap. Akkor alakul ki, hogy egy-egy a történet mesélésben milyen szerepet kap a zene, egy karakterépítésben milyen szerepet kap a zene, és ez egy iszonyatosan izgalmas játék. És hát ez az, ami olyan csodákat hoz létre, amikor készül a film, amit ugye más eszközzel nem nagyon lehet elérni.
Aha.
És akkor ez annyira érdekel, meg annyira szeretek ezzel foglalkozni, hogy innen indult, hogy komolyabban elkezdtem a filmzene történettel, filmzene elmélettel foglalkozni, és kiderült, hogy a magyar filmzene az ebből a szempontból elég elhanyagolt. Uh-huh. És ezért szerettem volna erről egy műsort készíteni.
Igen, ez teljesen jó meglátás, mert nekünk is, ami így felugrik, ilyen filmzenei műsor, az ott vagy nincs is háttér, csak zene, tehát valamilyen zenei összeállítás, vagy van háttér, mixek. De ugye a nagy filmzenékkel foglalkozik, amit mindannyian ismerünk, annak is jobb tekinteni persze a születése körülményeibe, meg az alkotókba, de a magyar filmre koncentrálni az pedig különösen izgalmas lesz. Mennyire mentek vissza az időben, vagy mennyire lesz ez egy ilyen nagy, tényleg ilyen történelmi
is szeretnénk lenni, tehát szeretnénk, ahogy a Gáborral is, egy ilyen aktuális trendeket is bemutatni, de szeretnénk visszamenni. Például készült Sándor Pállal egy ilyen nagyon hosszú beszélgetés, ami úgy épül majd fel, hogy van ez a rádióműsor, ami körülbelül egy ilyen egyórás beszélgetés, és akkor a podcast verzió az meg egy hosszabb. Tehát ami nem fér bele esetleg a rádió. verzióban az meghallgatható máshol, és akkor például a Palikával egészen visszamentünk a 60-as évekig.
Aha.
De van tervben olyan adás is, amikor már nem élő zeneszerzőnek, magyar zeneszerzőnek mutatnánk be az életművét.
Uh-huh. Hú, írja valaki, dökkesejű, méltatlanul ismeretlen filmzene. Hát én most föl sem tudnám idézni, a film megvan.
Cserhalmi Györgyel. Lesz, Kovács Gyurival beszéltünk, ővel is elkészült a műsor, és nagyon érdekes például, hogy a Kovács György, aki a Dökkesejűnek, az András Ferenc filmeknek volt a zeneszerzője, ő hangmérnök is, és több mint, nem tudom, 150-200 magyar filmnek volt a hangmérnöke, plusz rengeteg lemezt, LGT, Zorán lemezeknek volt közben párhuzamosan hangmérnöke is, de zenélt is. Zenéket is szerzett, és például elmeséli, hogy az András Ferenccel úgy dolgoztak, hogy teljesen rá volt bízva a Gyurira, hogy milyen zene készül. Ott se volt az András Ferenc a felvételen, másnak meghallgatta, mondta jó.
De amúgy jellemzően kik válogatják a zenéket? Oké, hogy Tarantinóról tudjuk, nyilván csak azért, mert őróla egyértelmű, hogy ő ragaszkodik hozzá és saját maga, és az egész film ötlet már zenével együtt van meg a fejében, de azért gondolom ez nem jellemző. Nem tudom, a magyar rendezőknél, vagy egyáltalán magyar filmeknél ezt hogy működik?
Hát igen, alapvetően a rendező az, aki... Hát én Magyarországon mindig erősebb a szerzői filmes hagyomány, és a szerzői filmes az azt jelenti, hogy a rendezőnek a vízióját rakjuk össze mi stábtagok vagy alkotótársak, és akkor általában a rendezőnek van egy koncepció, hogy a történethez milyen zenét szeretne és kivel. Uh-huh. És aztán pedig a zeneszerzővel való viszony alakítja azt ki, hogy mennyit és hol készül hozzá új zene, és persze a vágás során nagyon sokszor van az, hogy kipróbálunk zenéket, odarakunk, megnézzük, tehát azt mondanám, hogy a rendező, zeneszerző, vágó hármasa az, ami ezt így befolyásolja.
Aha, és az, hogy új zene írására kér föl a csapat egy zeneszerzőt, vagy hogy a meglevőkből válogat hangulatnak megfelelően, amit már úgy ismer és érzi, hogy mi hova kerüljön, egy melyik gyakori, vagy mitől függ ez?
Hát ez nagyon sok mindentől függ, például pénztől is, mert néha drágább megvenni egy már létező zenét, mint iratni egy újat is.
Tényleg?
Igen. Oh. Még Magyarországon is.
Tehát, azt hittem volna, hogy az a költségesebb, tehát új zenét iratni, mint semmi jogdíjakat.
Nem, sokkal drágábbak a már létező zenék, és például a magyar zenét, magyar könnyű zenét is nagyon drágán árulják.
Aha, nagyon érdekes, no, hát már is kapunk egy kis üzenítőt a kulisszákból, nagyon izgalmas, így van. A jövőt kapirgáljátok egy kicsit, mert ugye minden alkotói, tehát minden ilyen művészeti ágban nyilván a filmzenét sem tudja elkerülni, például ilyen mesterséges intelligencia hatás, ilyenek, meg ha már költségek előkerülnek, előbb-utóbb felbukkanhatnak filmkészítőknél, hogy esetleg ezt igénybe véve próbálnak valamit csinálni. Nem tudom, erre kitértek-e, vagy inkább a jelennel és a múlttal foglalkoztok?
De abszolút szóba jön majdnem mindenkinél, aki aktív filmkészítő vagy zeneszerző, a mesterséges intelligencia. Próbálkozások vannak még. Még nem tudok olyan magyar mondjuk játékfilmről, vagy tévéfilmről, ami használna. Aha. Egyelőre. De szerintem ez mindenkiben benne van.
Hát igen, ezért is kérdeztem rá, mert előbb-utóbb valószínűleg elkerülhetetlen lesz. Oké, hány, nem tudom...
Igen, kanyarodjunk vissza a műsorhoz. Abszolút. Van egy fix forgatókönyv, úgymond a fejedben, hogy ez hány adás, és meddig akarunk eljutni, vagy még nincs meg a vége, hogy ez meddig
tarthat? Bennem van, tehát én 50 fölött szívesen megállnék, de addig eljutnék.
De eljutsz az 50-ig, majd lesz annyi új alkotás, hogy aztán megint lehet produkálni.
Lehet, simán, tehát, hogy én összeírtam egy listát, ami egyébként napról napra bővül. Tehát a fejemben úgy van, hogy egyik műsorban egy rendező, következő műsorban egy zeneszerző. Aha. És akkor ez így váltakozna.
És akkor sok-sok zenével illusztrálva?
Igen, tehát minden, ami szóba kerül a beszélgetésen, azután ott el is hangzik, értem, vagy elevenedik. És nem csak azok a zenék, amik kapcsolódnak a filmhez, hanem mondjuk szóba jön például a Herendi Gábornál a Tarantino, akkor ott egy Tarantino zenével illusztráljuk azt, amiről ő itt éppen beszél.
Oké, akkor kezdjük az első Mennyi, amit szívesen elmondasz, elárulhatsz. A Herendi Gábort már mondtuk, az első adás.
A második a Márkos Albert lesz, aki például Lefkovicsék Gyászolnak című filmnek a zenéjét csinálta, vagy a Valannak. A Lefkovics az nagyon sikeres, ők játsszák ezt ilyen koncerteken, tehát ugye ilyen filmkoncerteket. Tehát megy a film, és közben élőben alázenéli. Utána jön majd a Hajdú Szabi, és utána a Kovács Gyuri, aki ugye a Dökkesejű és a Nagy Generáció. Tehát, hogy ez az első négy, amit így elárulnék. De lesz még macskafogó zene is.
Kiváló és kihagyhatatlan. Ismétlése lesz a műsornak valamikor? Vagy most egyelőre ez, vagy szerda este 8-9?
Én a szerda estét tudom, én azt tudom, hogy lesz, de...
Akkor az a biztos, hogy
az biztos, és a podcast verziót tudom még ajánlani, mert az mondom, ami nem tud belekerülni egy ilyen rövidebb szerkesztetbe, ott mélyebben esetleg el lehet merülni.
És az a rádió oldalán, a Rádiókafé 98.hu-n, vagy hol lesz a podcast?
Meg a podcast hallgatók programok appokban.
Világos.
A mindenféle podcast appok.
Igen. Nagyon klassz, nagyon örülünk. Színesíti a csatorna kínálatát, meg hát ez egy tényleg egy ilyen hiánypótló műsor lesz, úgyhogy...
Mert azért azt megkérdezném.
Akkor tessék, még most.
Publikus-e, hogy most mind dolgozol, még nyilván a műsoron kívül, tehát mit vágsz?
Én most az Árva című filmet vágom, ami a Nemes Jeles Lászlónak a következő játékfilmje.
És ez mikorra várható?
Szerintem, hát még vágjuk.
Uh-huh. Mi azért innen laikusként nem tudjuk kiszámolni, hogy akkor onnantól az még...
Ja, jó, oké. Hát késő tavasz, nyár eleje szerintem.
Oké.
Nagyon jó.
Köszönjük szépen.
Nagyon köszi.
Sok és sikert ahhoz is. Nyilván.
Köszönjük szépen. Ahhoz is, a műsorhoz is.
Meg nagy kíváncsisággal várjuk, úgyhogy.
Köszönöm szépen.
Így van. Úgyhogy akkor még egyszer szerdán esténként, vagy szerdánként este 8 és 9 óra között hallható majd a Képzene műsor. Kifejezetten magyar filmzenékkel foglalkozik, és ennek a világába, az alkotási folyamatba vezet be minket az alkotók által. A műsor vezetője pedig Polczer Péter lesz a Képzene című műsornak, aki rendező és vágó, és aki itt volt velünk. Köszönjük szépen még egyszer.
Én köszönöm.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Sőt, annak átadjuk a helyet, megint hírek jönnek, és ezzel le is pergett a mai műsoridő. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap...
Nem sikerült elolvasni azt a hosszú üzenetet, gondolom.
Hát nem, mert hát ugye más dolgunk volt.
A teljes képernyőt kikeltő üzenetekre, igen, és odafigyelünk természetesen, a műsor és után... mi vagyunk az illetékesek, de majd csak holnap fogunk tudni visszatérni rá.
Igen.
Hálás köszönet a zenéért. Melyikért? Ja, az még
Danger
a Danger
Mouse.
Ja, az még, igen, a Danger Mouse, igen, és igen, Jack White vokájával. Igen.
Oké, szóval holnap megint Millás reggeli fél héttől, előtte 6-tól fél hétig a maiból ismétlés, meg hát számos jó program itt a Rádió Cafén, úgyhogy ha tehetitek, maradjatok itt a csatornán, rádiózatok, és legyen szép napotok. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem, ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.